pozitív energia. Hitelesen az elektromos autók világáról. Trendek, műszaki megoldások, modellek, üzemben tartási tippek. Hasznos információk a költségekről, az adózásról és az állami támogatásokról. A műsor szakmai együttműködő partnere a Pénzügyminisztérium.
Jó napot kívánok, röviden műsorunk tartalmából. Villanyautók a kórházakban és az egyetemeken. Nem csak a magánszemélyek és vállalkozások elektromos autóvásárlását támogatja a kormány pályázati rendszerben, hanem az egészségügyben és a felsőoktatásban is folyamatosnak tekintető az e-mobilitásra áttérés. Aztán az ID3 elmúlt évi sikerei után folytatódik a Volkswagen elektromobilitási programja. Az ugyancsak a villanyautók számára kifejlesztett MEB platformra épülő vadonatúj ID4 elektromos SUV lesz a márka első villany crossoverje, amely a globális piacon is megvásárolható. Később, miközben az Európába sok év után visszaérkező V8-as Ford Mustang brutális teljesítményével és kedvező árával szinte letarolta a sportautók piacát, már megszületett a minden bizonnyal a benzines vérvonal a jövőbeli örökösének számító elektromos Ford Mustang Mach-E, amely szintén nem hétköznapi ajánlat. Végül nemzetközi díjak övezik a Peugeot elektromos teherflottájának megszületését. Az e-expert háromféle hosszúságban nagy terhelhetőséggel büszkékedhet, hatótávja meghaladja a 300 kilométert. Az e-boxert mindjárt négyféle méretosztályban gyártják, a legújabb villanyhajtású Peugeot kis teherautó pedig a Partner Electric. Önök a Pozitív Energia című műsorunkat hallják, Varjú Frigyes szerkesztő műsorvezetővel és Erdélyi Péter szerkesztővel. Mindjárt kezdünk.
Pozitív energia. Hitelesen az e-mobilitásról.
Nem csak a magánszemélyek és vállalkozások elektromos autóvásárlását támogatja a kormány pályázati rendszerben, hanem az egészségügyben és a felsőoktatásban is folyamatosnak tekinthető az e-mobilitás feltételrendszerének megteremtése. Mindkét terület speciális igényét a kormányhoz tartozó közbeszerzési és ellátási főigazgatóság követi nyomon a jedikányos terv környezetvédelmi célkitűzéseinek megfelelően. Az első magyarországi felsőoktatási intézmény, amely állami támogatásra jutott villanyautóhoz, az Óbudai Egyetem volt még 2017-ben. Azóta sorra követték a példájukat az ország más intézményei is. Idén januárban a Gödöllői Szent István Egyetem szerzett be állami támogatással 13 e-golfot és a töltésükre szolgáló töltőállomásokat. A tapasztalatokról és a jövőbeli elektromobilitás trendről Demény Ádámot, a közbeszerzési és ellátási főigazgatóság főigazgatóját kérdezzük. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Mennyire speciális területnek számít a felsőoktatás és az egészségügy? Nagyon távol áll a kettő egymástól, de mindenképpen izgalmas terület. Autót beszerezni egészen más, gondolom, egy minisztériumnak, egy főhivatalnak, mint ennek a két területnek.
Igen, a közbeszerzési és ellátási főigazgatóság, aki a kormány központi gépjárműflottáját üzemelteti, 2019-ben és 2020-ban is kapott újabb feladatokat azzal, hogy az egészségügyben, a kórházak ellátásában, illetve a felsőoktatásban is segítse az elektromobilitás elterjesztését. Ugye ez a jedlikányos terv, ahogy említette, ez az a bibliánk, ami egyébként vastag, és az tényleg egy komoly anyag, egy igazi stratégia arra, hogy hogyan lehetne ebben előre haladni. Ezt a feladatot megkaptuk, gyakorlatilag a kormány az Innovációs és Technológiai Minisztériumon keresztül biztosított forrásokat ezeknek a megvásárlására, ezek 100%-os források, tehát semmilyen önrészt nem kellett hozzátenni. Ezeket a közbeszerzési ellátási főigazgatóság a saját közbeszerzési rendszerén keresztül megvásárolta, üzembe helyezte, és egy egyszerű kis SLA szerződéssel az intézmények részére eljuttatta. Hát ugye 32 egyetem kapott 2020-ban, és több mint 90 kórház, ez egy szép szám egyébként.
Összesen ez hány elektromos autót jelent?
Kórházak 250 darab elektromos autót kaptak. Itt ugye a feladat az volt, hogy a lehető legnagyobb módon próbálják meg bevonni a betegellátásba, a kórházak működtetésébe ezeket a gépjárműveket. Itt van olyan, aki a telephelyei közötti áru és személy, illetve kézbesítési szolgáltatásokat szervezi meg vele, de az országos vérellátó szolgálat is kapott itt a kórházak keretében, és a vérszállításra is bevetették ezeket a gépjárműveket, meg különböző jelzéssel felszerelve.
Akkor itt már mondhatjuk azt is, hogy a kórházakon belüli betegszállításra alkalmas autók is vannak ebben. Tehát nem csak klasszikus személyautó.
Ez még nem a betegszállítás. Azt gondolom, hogy az a jövő, hogy a betegszállítás is mehessen. Ez a kórházi adminisztráció számára megfelelő, illetve azok az eszközök, felszerelések, amit nagyon gyorsan kéne mozgatni.
Kórházon belüli betegszállításra.
A kórházon belüli betegszállításra én azt gondolom, hogy egy másik projektet kell indítani, és az jövőbe várhatóan el is fog talán indulni egy ilyen betegszállítói projekt.
Az egyetemeknél van olyan, amely úgy nyilatkozott, hogy ő oktatási célokra is használja az elektromos autót. Ez életszerű?
32 egyetem 120 darab gépjárművet kapott.
Van miből.
Van miből válogatni, és hát itt meg kell oldaniuk. Mindegyik egyébként föl van matricázva, tehát hogyha a hallgatók találkoznak ilyen gépjárművel, akkor rajta van, hogy ez milyen kormányzati támogatásból keletkezett, és hogy mire használják.
A Gödöllői Egyetemeket úgy nyilatkozott, hogy várhatóan mintegy 30%-kal csökken majd a üzemanyag felhasználás, ami elég jelentősnek számít egyébként. Nyilván a többi költséget nem részletezték, de a 30%-os arány már elég jónak mondható. És az is kiderült, hogy a cél, hogy 2030-ra 30%-ra nőjön Magyarországon az elektromos autók aránya.
Igen, ez két egymást erősítő elv. Az, hogy 2030-ra elérjük a 30%-ot, ez egy Európai Uniós vállalás is egyébként. A kormány ilyen határozatot tett, hogy ezt el fogja érni. Szerintem jó ütemben közeledünk ehhez, és már 2021-ben is azt lehet mondani, hogy egy nagyon komoly arányt képviselünk. Az, hogy mennyire fog csökkenni az egyes intézményeknek a tüzelőanyag költsége, vagy erre felhasznált forrásai, az a 30% szerintem egy elég óvatos becslés, én ennél többre gondolok, szerintem itt akár egy negyedére is eshetnek ezek a költségek.
Tehát 3/4-del csökkenthető.
Igen, 3/4-del csökkenthető, ez a pontos szám szerintem.
Nagyon fontos megtudni, hogy ezek az autók, ezek a beszerzések, ezek ugyanolyan támogatásban részesültek, mint például egy magánszemély, az a bizonyos 2,5 milliós támogatás.
Nem, ez külön kezelhető. A magánszemélyekre allokált kormányzati forrásokat a kormány egyéb szervei nem használják föl, tehát azokat hagytuk ott, hogy pályázhassanak rá. Ez egy külön forrásból, viszont egy kicsit kedvezőbb, hiszen itt mi a 100%-át meg tudjuk igényelni a kormánytól a saját gépjárműveink cseréire. Tehát ezt ebből vásároltuk, és azt gondolom, hogy a fenntartásuk is hát sokkal kedvezőbb, mint hogyha ugyanilyen saját hagyományos üzemű gépjárműveket vennék.
Számításaik szerint mennyi az optimális használati idő egy ilyen elektromos autóban? Van már ilyen tapasztalat?
Ilyen tapasztalatunk nincs még, hiszen hogy nő az akkumulátorok kapacitása és élettartama, de most már azt lehet mondani, hogy majdnem, hogy élettartam garanciát kapunk ezekre a gépkocsikra, mert azt mondják, hogy 8-10 évet ezek az akkumulátorok
elérnek. És meg is tartják 8-10 évig ezeket az autókat ebben a flottában?
Hát, hogy mi lesz a jövő, nem tudom, viszont a legidősebbeink is ilyen 3-4-5 évesek, de én azt gondolom, hogy ameddig ezek bírják ezt a szolgálati feladatot, addig itt lesznek.
És bírják azt a szolgálati feladatot az elektromos autók, hiszen egészen más a leterheltsége egy elektromos autónak a egészségügyi, mondjuk egy kórházon belül, az egy professzionális felhasználásnak minősül, egy egyetemen azért kevésbé. Ráadásul, hogyha még tananyagként is használják, demonstrációs eszközként, akkor meg pláne.
Nem látok különbséget, az elektromos autókat arra tervezték, hogy rólják az utakat, menjenek, föl legyenek töltve. Viszonylag jó ezeknek az energiamenedzsmentje, illetve az akkumulátor védelme, hiszen ha vagyok valamelyik gépjárművet hosszú ideig nem használják és kínál, akkor sem lehet gond az akkumulátorral, hiszen ezek most már saját magukat hűtik és fűtik is ezek az akkumulátorok, tehát mindig olyan üzemi hőmérsékleten vannak, hogy el tudjanak indulni, tehát én nem látok problémát, ha csak nem történik valami baleset, amikor megsérül ez az akkumulátor, akkor tényleg nehéz vele mit kezdeni, de ezek azért elég jól védettek.
Nyilván visszatekintve, ha már 5 éves korú autó is van a parkban, hogy hogyan változott az elektromos autók hatótávja és a töltő kapacitás például, a töltőpontok kapacitása összevethető nyilván a maiakkal, és ennek ismeretében például hogyan dönthetnek a jövőben a beszerzéseknél?
Azok az első generációs beszerzéseink, amit 2000 15-től, 16-tól, 17-től kezdtük, azoknak a kilovattóra kapacitásuk, illetve a hatótávjuk még elég gyerekcipőben járt. Azt lehet mondani, hogy van olyan kocsink, ami amikor maximálisan föl van töltve, akkor csak ilyen 100-120 kilométeres hatótávot mond. Hát olyan mértékben nő és fejlődik a technológia, hogy most már azt tudom nagy örömmel jelenteni itt mindenki számára, hogy a 200 kilométeres hatótáv, azt minden körülmények között tudják. Tehát nálunk volt egy apró verseny is, hogy ki az, aki gépjárművezetőként, aki legügyesebben tapossa a gázt, és a legkevesebb energiát használja, és egy optimális tavaszi időben egy 400-420 kilométert tudott megtenni egy olyan gépkocsival, aminek egyébként a VLTP szerint csak egy 200 kilométeres hatótávot írnak oda. Tehát ez attól függ, hogy milyen a használó, felhasználónak a lábméret, cipőmérete, és mennyire figyel oda arra, hogy megy. Nagyon óvatosan kell bánni az elektromos autókkal, mert azon kívül, hogy környezettudatos, környezetbarát, zéró emissziós, van egy nagyon jó vezetési élménye is, hogy hát nagyon dinamikus vezetést lehet vele elérni.
A TCO számítások szerint egy elektromos autó hogyan viszonyul a többi autóhoz? Mondjuk egy 5 éves periódusra.
Azért fontos, hogy TCO számítást említett, mert ha most csak a beszerzési árát tekintjük, akkor sokkal drágább. Nem sokkal, de drágább, mint egy hagyományos üzemű gépkocsi. Abban az esetben, hogyha megnézzük, hogy 5-6 évig milyen megtakarítást tudunk eszközölni, akár a szervizköltségnél, akár a hajtóanyag költségeknél, akkor így már az 5 éves viszonylatban a TCO számítás alapján most már versenyképes. És ha erre jön az állami támogatás, akkor tud igazán azt lehet mondani, hogy most már érdemes egy ilyet akár a kényelmetlenségek árán is bevenni. Tehát azért mondom, hogy ha nagyon meglepődünk, hogy 10 milliós kocsi, és akkor valaki azt mondja, hogy de hát ezt 6 millióért ugyanennek a példányát meg lehetne venni egy egyszerű kis benzinmotorral, akkor azért akkor meglepődnek és elrettentik az embereket.
Köszönöm szépen, hogy itt volt, és ezeket elmondta. Önök Demény Ádámot, a közbeszerzés és ellátási főigazgatóság főigazgatóját hallották.
Köszönöm szépen, viszont hallásra.
Pozitív energia. Hitelesen az e-mobilitásról.
Az ID3 elmúlt évi európai sikere után folytatódik a Volkswagen autótörténeti elektromobilitási programja. A már sorozatgyártásban lévő és ugyancsak a villanyautók számára kifejlesztett MEB platforma épülő vadonatúj ID4 elektromos SUV lesz a márka első villanyautója, amely a globális piacon is megvásárolható. Az ID4 egy kompakt méretű 4,6 méteres crossover, jó 30 centivel hosszabb az ID3-asnál. A robosztusabb felépítésű, hátsó kerékhajtású modellt 204 lóerős, 310 Nm-es villanymotor hajtja, de már gyártják az erősebb, 302 lóerős összkerékhajtású változatot is. A VW adatai szerint az ID4 520 kilométert képes megtenni egy feltöltéssel. A részletekről Kövi Róbert, a Porsche Hungária alternatív hajtásokért felelős projektmenedzsere beszél. Szervusz, Robi!
Szervusz! Hadd kezdjem némi kiegészítéssel, adjak egy kicsit több információt az ID4-ről. Valóban ez a motor, amit te megjelöltél, ez szerepelni fog a kínálatban. Azonban lesz ennél egy kicsit gyengébb változat is, az csak 150 lóerős lesz, kicsit kevesebb newton-méter nyomatékkal. Valamint lesz egy valóban négy kerék meghajtású, ez még a munka nevén GTX néven fut. Ez egy kicsit sportosabb, kicsit átdizájnolt modell lesz, de tulajdonképpen az ID4-gel tökéletesen megegyezik. Itt nyilván úgy oldják meg a négy kerékhajtást, hogy előre is kerül egy villanymotor, ami az első tengelyt hajtja.
Ez azt jelenti, hogy háromfajta motorválasztékkal lehet majd vásárolni, rendelni?
Igen, háromfajta motorválaszték áll rendelkezésre, és egy kicsit átformálták a német kollégák a csomagok választásának a lehetőségét, ugyanis a három motorhoz kétféle akupakot kínál a gyár. Egy 52 kWh-s akupakot, valamint egy 77 kWh-s akupakot, és aki ismeri az ID3-nak az akupak rendszerét, ott úgy sorolódik egymás fölé, hogy 45, 58 és 77 kWh, még az ID4-nél pedig 52 és 77 kWh, tehát az 58 kWh-es energiatartalmú akupak az lecsökkent 52 kWh-es akupakra, így ennek az autónak a hatótávja az 320 km lesz, míg a 77 kW-osé pedig 520 és 540 közötti.
Beszéljünk az ID.4 külsejéről. Nagyon várták ezt a modellt azok, akik már régóta fenik a fogukat az egy elektromos autóra. Az ID.3 volt a meglepetés, az első szülött. Stílusában követi az ID.3-at, de azért ez egy tényleg robusztus, egy terepjárós felépítésű, de mégis egy elektromos autó kívülről. Belülről pedig még inkább egy más világ. Azt hitte egy angol lap, hogy készüljön mindenki kulturális sokra, mielőtt beül az autóba. Annyira különleges.
Igen, ezt én is így tapasztaltam, amikor megláttam ennek az autónak a belsejét, még képeken és élőben nem volt akkor még alkalmam megfigyelni, akkor azt láttam, hogy a legjobb minőségű anyagokat, a legszebb kidolgozást, a legszebb varrást és a legdizájnosabb színösszeállítást alkalmazták a német dizájnereink. És ennek nagyon örülünk. Egyébként az egy általánosan megfigyelhető dolog az autópiacon, hogy az ügyfelek egyre inkább az SUV-ket szeretik. Egyre inkább az SUV irányba haladnak, így minden gyártó SUV-ből fejlesztéseket hajtott végre. Ez a Volkswagen csoportnál is így volt. És nyilvánvaló, hogy ez az irányzat, ez a mondjuk úgy, hogy divat, ez átterjed az elektromos autókra is, így az elektromos autókból is kénytelen kedvetlen SUV-ket kell kínálnunk, és ennek az első jele az ID.4, amit úgy hirdettünk, hogy 100%-osan elektromos és 100% SUV.
Hát a felépítése is teljesen crossoveres, tehát emelt hasmagasság, hatalmas kerekek, egy kicsit kupésítva megy a tetőboltozat lejt hátrafelé, de látható, hogy a fejtértre azért odafigyeltek, hiszen a hátsó üléssoron is ülni fognak utasok, tehát a kényelmet meg kellett adni. Elég nagy a lábtér hátul, mondhatnám, hogy nagyon nagy a lábtér hátul, bár az ID.3 után ez nem meglepő. De a stílusát tekintve ez is egy igazi ID. Ha beülünk az autóba, ott viszont azért nagyot lép előre az ID.4, az ID.3-hoz képest.
Igen, vannak azért olyan elemek, amit megtalálhatunk az ID.3-ban és az ID.4-ben. Ezek a menetirány kapcsolók, ezt most már nem sebességváltónak hívjuk, hanem menetirány kapcsolónak, ami a kormány fölött helyezkedik el. Ez ugyanúgy előfordul az ID.4-ben, mint az ID.3-ban. Egy kicsit nagyobb screent kapott a középkonzol, ott egy szóval nagyobb képernyőn nézhetjük az autónak az adatait, és itt is kétféle kivitel van, van egy fehér változat, és van egy sötét-szürke változat, ami között lehet választani. De alapvetően a felhasznált anyagok minősége az nagyot javult az ID.3-hoz képest. Ugye mindegyik autónál azt figyelhetjük meg, hogy ezek újra felhasznált anyagok, és nyilván az újra felhasznált anyagokban is vannak jobbak, és vannak még jobbak. Az ID.4-ben a legjobb minőségű, másodlagosan felhasznált anyagok kerültek.
Az ID Cockpit-nek nevezett műszeregyüttes is egy saját találmány, ugye a Volkswagen-i, 10 vagy 12-szoros méretű képernyőt takar, mindenféle fizikai gombok nélkül. Ez az ID.3-hoz azért nagyon sokban hasonló felépítésű.
Igen, az alapvető koncepció az volt, hogy két információ forrása van a vezetőnek. Az egyik a kormány mögött lévő kisebb screen, és a másik kijelző az pedig a középkonzolon van kicsit a vezető felé fordítva. És alapvetően a vezető döntheti el, hogy milyen információkat akar az egyiken, és melyiket a másikon. Nyilván a navigációs jelzések azok a középső, tehát a nagyobb screenen is elérhetők, de akár át is vetíthető ez a vezető kormány mögött lévő kisebb screenre, hogyha csak arra akar figyelni és előre akar nézni a vezető, akkor nyilván erre is lehetősége van.
A VW el nem felejti hangsúlyozni, hogy van hangirányítás és alapáron jár a Discovery Pro Navi. Ez mit jelent?
Ez azt jelenti, hogy bizonyos vezénylések, bizonyos vezényszavak kiadhatók az autónak, és ezt az autó megérti. nyilvánvaló, hogy itt még arról kell csak, hogy beszéljünk, hogy nemzetközi nyelveken mondjuk németül és angolul, spanyolul elérhetők ezek a vezényszavak, és az autó ezeket végrehajtja. Egy példát tudok említeni, hogyha azt mondom, hogy fázon, miriszkált németül, akkor automatikusan följebb veszi a hőmérsékletet az autóban, vagy hogyha azt mondom, hogy kérlek csinálj nagyobb meleget, vagy meleget, akkor följebb veszi, vagy akár ugyanezt visszafelé is, hogyha melegen van, akkor pedig visszaveszi a hőmérsékletet.
Hatalmas a csomagtere, 543 literes, hogyha ezt ledöntjük a átsülést, akkor 1575 liter. Ez egy hatalmas méretnek számít, pláne elektromos autóban különösen. De hát ugye, ami nagyon érdekes, például az autónak a gyorsulása, ami 8,5 másodperc, egy ilyen hatalmas 2 tonna körüli tömegű autónál ez remek aránynak számít.
Így van, az autó egyébként 2,1 tonna összesen, ez egy nagy testű, nagy tömegű jármű, és ezt gyorsítani valóban ez egy nagyon nagy teljesítmény. Hozzáteszem, hogy az ID3-nak kb. 1 másodperccel jobb a gyorsulása, de szerintem az autónak az ismérve az alapvetően nem ez, hogy hány másodperccel gyorsul 100-ra, hanem inkább azt emelném ki, amit te is elmondtál, hogy rendkívül nagy a csomagtere, ledönthetők az ülések, és így még nagyobb tér kinyerhető belőle. Ez egy olyan autó, amire már végképp nem lehet azt mondani, hogy az elektromos autók azok kicsik, sőt, ez egy nagy autó. Ez egy kicsit nagyobb egyébként, mint a Volkswagennek a Tiguan modellje.
Pedig az se kicsi egyébként.
Így van, az is egy nagy autó, amiben kényelmesen el lehet férni 5 személynek. Ez is egy ilyen autó lesz, és megfordul az a trend, hogy elektromos autó az csak kicsi lehet, és majd amikor jönnek az ID5-ös, vagy akár ennél nagyobb számozású ID modelljeink, azok még nagyobb autók lesznek.
Az autó 160 kilométeres csúcssebességre képes, tudna többet is, csak az elektronika közben szól, nyilvánvalóan takarékoskodni kell az árammal. 80%-os töltöttségi szintet, ha jól tudom, 40 perc alatt lehet föltölteni egy 125 kW-os villámtöltővel.
Így van. Ennek azért akkor van jelentősége, hogyha folyamatosan használjuk az autót nem csak nagyvárosokban, hanem el akarunk menni vidékre, ne adj Isten külföldre is, és akár több száz kilométert is megtehetünk az autóval, akkor olyan Ionity töltőoszlopokat tudunk betervezni, ahol ennek a 125 kW-nak a felvétele nem jelenthet problémát, és az Ionity töltőoszlopok 350 kW-os töltőfejekkel rendelkeznek. Ezek a töltőfejek abszolút alkalmasak arra, hogy a 125 kW-ot az autó számára leadják, és ez a nagy teljesítmény teszi lehetővé azt, hogy 30 percen, 40 percen belül 20-80%-ra felmenjen az autónak a töltöttsége, amivel aztán megint egy Ionity kutat el tudunk érni.
Időnk lejárt, egy mondatos válasz kérek, az ID4 már kapható?
Még nem, most folyik az autónak a beárazás, és körülbelül 3 héten belül a piacon lesz az autó.
Köszönöm szépen, hogy elmondtad. Kövi Róbertet, a Porsche Hungária alternatív hajtásokért felelős projektmenedzserét hallották.
Köszönöm, viszont hallásra.
Műsorunk első része véget ért, maradjanak velünk, a hírek után folytatjuk.
Pozitív energia. Hitelesen az elektromos autók világáról. Trendek, műszaki megoldások, modellek, üzemben tartási tippek. Hasznos információk a költségekről, az adózásról és az állami támogatásokról. A műsor szakmai együttműködő partnere a Pénzügyminisztérium.